Meglehetősen egyszerűnek tűnik úgymond a recept, hogy hogyan lehet hitben járva házasságot megélni a maga teljességében. Igen. Ennyire egyszerű lenne a megoldás?
Ennyire egyszerű. Erre szép példája a világunknak azok az emberek, akik egyszerűek, nem tanultak, akár fogyatékosok, akár lelkileg is nem a legnagyobb intelligenciával rendelkeznek. De amikor Krisztus megérinti a szívüket, sokszor ők egyszerűbben és csodálatosabban nem csak megértik az eszükkel az igazságot, hanem tudnak engedni annak. És azt látjuk, hogy csodálatos gyümölcstermő életük lesz. Míg sokszor nekünk, akik az eszünkkel aj, de nagyon odáig vagyunk. Olyan bonyolultá válik ez a nagyon egyszerű út. Nem is amiatt nehéz ez, vagy válik bonyolultá, mert ésszel nehéz lenne fölfogni, hanem mert az az ember nagy keresztje, hogy ne szóljon bele senki az én életembe. Majd én tudom, hogy nekem mi a jó. Majd én akarom menedzselni az életemet. Éváék óta nincs más. Nincs más bűn az embernek, ez az egy van. Ott az elején mi történik? A kígyó nem más, mint azt mondja, hogy hát Isten visszatart tőletek valami jót. És nem fogtok meghalni, ha annak a fának a gyümölcséből szakítotok, és olyan szépen ez is még jobban kinyílt, kibomlott előttem, hogy ezt a Fűtő Róbertől hallottam, hogy az a fa, ugye a jó és a rossz tudásának a fája, az tulajdonképpen, ha azt a szót próbáljuk jobban megérteni, amivel ez néven van nevezve a Szentírásban, akkor az valami olyasmit jelent, hogy te járj utána, hogy mi a jó és mi a rossz, tehát te döntsd el. Tehát tulajdonképpen a függetlenedés fájáról szakítottunk. Vagyis úgy döntöttünk ott az első emberpár, hogy majd mi magunk jobban tudjuk, hogy mi jó nekünk. És ez egyszerre azt is jelentette, hogy nem bízunk abban az Istenben, aki Jézusban, a fiában az életét is odaadta értünk. Ennyire szeret bennünket, mégse bízunk benne eléggé, hogy ahogy a Szentírás mondja is, hogy ha őt ideadta, mennyivel inkább vele együtt mindent idead nekünk. És mi ezt nem vagyunk hajlandók elhinni, mert megrögzötten hiszük azt, hogy majd mi jobban tudjuk, hogy mi jó nekünk. És tulajdonképpen ez az, ami miatt az eszünkkel már lehet, hogy el is jutunk odáig, hogy megértjük Isten üzenetét, de hogy engedjünk annak, mert ez egy életen át tartó harc. A mi nagy szerencsénk, hogy Isten hűséges, kitartó, tudja jól, hogy ilyenek vagyunk, és nem mond le rólunk, pedig amikor már mi szülőként azt mondjuk, hogy már százszor megmondtam, akkor kicsit már belefáradunk a gyereknevelésbe. Ő 101-jére, 1001-jére is kész megmondani, és nem csak megmondani, hanem újra és újra szeretetével visszacsalogatni önmagához, hogy figyelj rám, és akkor én megadom a jó hangot, intek is, hogy mikor kezd el az éneklést. És ha így figyeltek rám, akkor abból gyönyörű szép harmóniák születnek meg. Ettől nehéz. Ugyanakkor ennyire egyszerű.
Házasságról, családról beszélgettünk. A keresztény házaspárok esetében a gyülekezet, a gyülekezeti élet mennyire segít az ilyenfajta házassági életvezetésben? Egyáltalán a gyülekezetre tartozik-e két ember házassága?
Szoktuk mi keresztények mondani, hogy a legkisebb gyülekezet a család. Szervesen kapcsolódik. Sokan mondják is, hogy erős gyülekezet erős családokból tud összeállni. És erős család mögött viszont erős gyülekezet kell, hogy legyen, és jó, ha van. Tehát nagyon is összefüggő kérdések ezek. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy egy olyan gyülekezetben gyakorolhatom a hitemet, ahol a gyülekezet vezetésének is ez a látása. Püski Lajos lelkipásztorunk most már lassan 20 éve ebbe az irányba pásztorolja a gyülekezetét, hogy a kapcsolataink, azok nagyon fontosak legyenek. Figyeljünk egymásra. Figyeljünk úgy is, mint Krisztusban testvérek, figyeljünk úgy is, mint ott a gyülekezetben, mint család egymásra. És a családok egymásra. Ilyen szempontból nagyszerű megélni a gyülekezetben azt, ahogy nagyon sok szerencsére még épp egészséges család, és azt is nagyon jó persze megélni, hogy akik csonkán maradnak családok, azok ugyanúgy szeretett testvéreink, és együtt alkotunk közösséget, és figyelünk egymásra, és ez érvényes még az egyedülállókra is. Mert bizony nem mindig az emberen múlik, vagy amikor az emberen múlik, és Isten nem engedi meg azért azt, hogy teljesen a bűneink tegyenek tönkre bennünket, ő kész újra és újra fölállítani, és új lapot adni nekünk. Na, tehát közösségbe gyakoroljuk a hitünket, és éppen a tegnapi napon ünnepelt a nagy erdő, bővítettük a gyülekezetünket, és olyan csodálatos volt megtudni azt, hogy az a rész, amit építettünk a templom és a meglévő gyülekezeti termek és lelkész lakás közé, azt úgy neveztük el, hogy átrium, ami a korai kereszténységből származik, ez a nem csak a szó maga, hanem ez a látás, lelki látás. Az átrium volt az a hely, ahol összegyülekezhettek a Krisztusban testvérek, olyanok is, akik még esetleg nem merítkeztek be, nem jutottak hitre, de úgy ismerkedni szerettek volna. Tehát az átrium az a hely, ahol nem Isten tisztelet keretében is találkozhatunk, mégis fedél van a fejünk fölött, és egy lehetőség arra, hogy most egymással gyakoroljuk a közösséget. Tehát nagyszerű, hogy ilyen fizikai lehetőségeink is vannak, amit lelki tartalommal akarunk megtölteni továbbra is. És ugyanilyen átrium számunkra, ha egy kicsit szimbolikusan is nézhetjük, például a nyári nagytáboraink. Most már nem is tudom, 10. éve, 14. éve lesz talán, vagy 3. éve táborozik a nagy erdő, és ott 13 évvel ezelőtt hasonló döntést hozott, mint ahogy az előbb a házasságról, Krisztus követésről a beszélgetés elején erről volt szó, hogy lemond a réteg táborokról, mert egyszerre több már nem fér bele. De mit válasszunk? Választjuk a nagy családos tábort, ahol a csecsemőktől kezdve a nyugdíjasokig minden korosztály ott van. És együtt, egy hétig szeretetben, egymást elszenvedve, sokszor valóban saját szüleik is ott vannak gyerekeknek, vagy a saját gyerekeik a szülőknek. Sőt, a szülőknek, meg még a saját szüleik is, tehát a gyerekek tehát minden korosztály ott van. És nem csökken a tábor létszáma most már, vagy 9. éve, hogy 300 fölött vagyunk az egyébként 500 fős gyülekezetből. Olyan 200-250 a gyülekezetből, mindig vannak kívülről jövők is. Ez számomra ezt jelzi vissza, hogy újra és újra menni akarunk a táborba, hogy nagyon jó ott nekünk. Hát én azt gondolom, hogy itt is ugyanaz a titka a dolognak, hogy visszük magunkkal a karmestert, vagy ő visz bennünket? Nagy titok ez. De ott van velünk, és ráfigyelünk. És ő képes azt, amit sokszor még keresztények is nehezen tudunk megélni, a családon belül, hogy éljük meg szeretetben a kapcsolatainkat. Meg tudjuk élni, mert ott van velünk, és ő képes összehangolni. 301 néhány embert, a lassú, idős, talán beteges nyugdíjastól kezdve, a szintén lassú, mert még annyira fiatal csecsemőn keresztül, a nagyon friss, nagyon gyors virgonc tinédzseren keresztül, a középkorú emberekig, tehát minden korosztály ott van. Ez is alkalom annak, hogy együtt gyakoroljuk a közösséget, ahol ugyanúgy erősödhetnek a családok tovább, sokszor egymástól mintát látva. Csak egy példát hadd mondjak, ugye ott, ahol csonka családban, ha nem is úgy születik meg, de nagyon hamar csonkán marad a család, és mondjuk egy szülő neveli a gyereket. A világ erre sok mindent kitalált már, nincs jobb. Igazából a családnak, a házasságnak és a családnak nincs alternatívája. Az ember próbálkozik, de nincs. Isten így tervezte el, hogy az emberi élet számára az egyik legnagyobb megoldása a kapcsolat, és ezen belül is kitüntetett szerepe van a házasságnak és a családnak. Ott a táborban különös lehetőség nyílik arra, hogy családok lássák egymást. Gyerekek lássanak más családokat. Tehát lehet, hogy nekem nincs apám, úgy vagyok ott. Az anyám nevel, aki szívét, lelkét beleadja, de soha nem tud apa lenni. Nem tudja a férfi mintát úgy közvetíteni, mint ahogy azt egy férfi tudja. De ott a családban lesz jó néhány másik apám. Egy hétre ugyan, bár évközben is megmaradnak ezek a kapcsolatok, ha nem is olyan intenzíven. De bizony ott vannak szeretettel, odafigyel rá más apuka, másnak az apukája. És lehetne sorolni, hogy mennyi módon tudjuk ott gazdagítani egymást. Lehetne ezt hosszaragozni, egy biztos, hogy a gyülekezet egy nagyon jó alkalom arra, hogy emberek ne egyedül éljék az életüket, hanem közösségben, családokban, különféle közösségben, baráti közösségben, testvéri közösségben. Istennek nagyon sok áldása a közösségen keresztül jön. Ő soha nem magányos keresztényekben gondolkodik. Én hálás vagyok, hogy ilyen gyülekezetben gyakorolhatom a hitemet.
Ha valaki a most elhangzott beszélgetésben a saját problémáira, a saját helyzetére ismert volna, hogyan fordulhat a bibliai házassággondozó szolgálathoz? Milyen módon lehet önöket egyáltalán megtalálni, felkeresni?
akkor most jön a reklám helye. Igen, nagyon köszönjük a lehetőséget, mert hiszem, hogy talán egyre többen igényelnének segítséget, a házassággondozó szolgálat készséggel nyújt, amennyit csak bír, segítséget, jó, hogyha egymásra talál a két tábor. Az egyik lehetőség az interneten a BHS, ezek kicsi betűk, bhs.hu honlapon, a Bibliai Házassággondozó Szolgálattal fog találkozni, aki fellép erre a honlapra, és ott a szolgálatnak is van elérhetősége, az újságokba is bele lehet olvasgatni, meg is lehet rendelni, és az újságban is, és a honlapon is ott vannak például a nyári csendes heteknek a helyei, helyszínei, feltételei, és az, hogy hogyan lehet rájuk jelentkezni. Ugyanakkor valóban meg lehet a szolgálatot keresni azzal is, akár azzal, hogy a gyülekezetünk szeretne egy csendes napot, akár azzal, hogy bajban vagyok, segítséget kérnék. És akkor nyilván, ha fölveszik a kapcsolatot a szolgálattal, akkor ott már személyesebbre lehet szabni, hogy mi mindent lehet. Itt mi Debrecenben Mózes Áron és felesége Zsuzsa, jó magam Kovács Károly és feleségem Katalin, mi ketten a Nagy-Erdei Református Gyülekezetben vagyunk többek közt elérhetők, és hát ott főleg a gyülekezeten belül a szűkös kapacitásunkból ott próbálunk meg részben krízisbe jutott házaspárokon, részben Áronék most már második éve, hogy egy ilyen 10 alkalomból álló házassággondozó csoportot vezetnek. Ez a csoport úgy havonta egyszer, ha jól tudom, találkozik egymással néhány órára. Mi éppen a jegyes párok segítésére szántuk oda jobban magunkat, illetve hát a krízisben lévők lelki gondozására. Tehát el lehet érni bennünket a gyülekezetben is. Én egyébként személy szerint a debreceni, egész pontosan a megyei kórház, a Kenézi Kórház drogambulanciájának vagyok munkatársa. Ott is szoktak megkeresni engem, nem feltétlenül csak drog problémával. Bár az agyarom, hogy az országunkban egyre többen valamilyen kémiai szerrel próbálják orvosolni azt, amit igazából lelkileg kellene, úgyhogy sokszor azt látom, hogy amikor szenvedélybeteggel legyen az alkoholista, legyen illegális szerhasználó, vagy gyógyszerfüggő, vagy játékszenvedélybeteg, akkor sokszor ezek mögött is családi kérdések is vannak. Nem véletlen az, hogy nagyon sokszor a klienseinkkel a drogambulancián úgy ülünk le, hogy ha csak lehet, behívjuk a családot is, és együtt a családdal. Jó néhány kollégámmal együtt képzettek vagyunk családterápiában is, úgyhogy családterápiát is szoktunk csinálni. Nos, tehát akár ott is meg lehet keresni. Az ambulanciának a segélyvonal, ami hétfőtől péntekig csörög nálunk, és mi veszük ott föl házon belül, és ott lehet engem kérni. 80 a zöld szám, tehát 0680 505 088. Ez csak vezetékesről hívható, de onnan ingyen, tehát akár fülkéből is pénz nélkül fel lehet tárcsázni a 0680 505 088-as számot. Van egy normál telefonunk is, amit mobilról is lehet hívni, az 52-es körzetszámmal a 349 920, tehát 349 920. Ezeken a számokon is elérhető vagyok, különösen, hogyha szenvedélybetegség kérdése is felmerül. Keresztény emberek sem mentesek ebből a problémából sem. Vagy pedig hát a Nagy-Erdei gyülekezetnél, vagy a BHS honlapon.